Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Palásti Károly vagyok, mai beszélgető társam Sári Katalin, a József Attila Irodalmi Kör vezetője. Szervusz Katalin!
Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Pedagógus kollégák vagyunk, úgyhogy tegeződni fogunk. A híradásokban manapság sűrűn találkozunk a te egyesületeddel, és most beszéljünk arról, hogy ki is az a Sári Katalin, honnan jössz?
Ki is az a Sári Katalin? Hát nagyon sokféleképpen válaszolhatok erre a kérdésre. Talán menjünk vissza egy picit a gyerekkoromba. Tanyán nőttem fel, és egész életemben hozom magammal azokat az értékeket, amiket ott tanultam, amiket ott átéltem, és egész életemben hasznosítom is ezeket.
Mondj egy-két dolgot, amit értéknek gondolsz.
Mindenképpen értéknek gondolom azt, amikor valaki becsületes és kemény munkával keresi meg a kenyerét. Nagyon fontos értéknek tartom a szeretetet, nagyon fontos értéknek tartom az elfogadást.
Hol volt ez a tanya, ahol felnőttél?
Ez tulajdonképpen Tázlár felé, Kiskunhalas felsőszállás felé, és ahogy Tázlár felé kanyarodunk, ott volt egy ilyen nagyon szép tanya, amit én arborétumnak hívtam, hiszen fák vették körül ezt a tanyát.
És iskolába is ide jártál valahol Halas környékén?
Tanyáról jártam be, busszal, sok másik társammal együtt, Kiskunhalas felsővárosi általános iskolában végeztem, és emlékszem, hogy óriási telek voltak akkoriban a 70-es évek elején, viszont nem volt gond, ha nagy hó volt, mert a szomszédbácsi befogta a lovakat a szánkóba, mi gyerekek fölpattantunk a szánkóra, és mentünk ki a nagy útra, mert hogy a busz nem tudott értünk befordulni a mellékútra.
Tanyán lakni, az ma már kihívásnak számít, akkor még az akkori gyereknek ez romantika volt. Középiskoláid Halashoz kötnek?
Középiskolámat Baján végeztem, a Bajai Tűr István szakközépiskolában. Gyorsíró, gépíró és igazgatási ügyintéző végzettséget szereztem ott.
Most irodalommal foglalkozol, milyen tanuló voltál általános iskolában, meg középiskolában?
Jó tanuló voltam, annak ellenére, hogy nagyon kevés időm maradt a tanulásra, hiszen a tanyasi gyerekek élete akkoriban nem a tanulásról szólt. Nem arról szólt, hogy megjövök az iskolából és nekiülök tanulni. Emlékszem, hogy a leckét petróleum lámpánál írtam meg, viszont olvasni mindennél jobban szerettem. Természetesen erre nem adódott lehetőség, ezért egy kis cselhez folyamodtam. Ugyanis nekem az volt a fő feladatom, hogy legeltessem a teheneket, hát oda nyilván nem lehetett könyveket kivinni, ezért fogtam az Élővilág könyvem borítóját, és a Winnetou regényeket becsomagoltam, és amikor édesanyám megnézte, hogy mit viszek ki, hát azt látta, hogy Élővilág. Jó, rendben. Én pedig úgy belemerültem a Kármály regények olvasásába, hogy a tehenek a kukoricásban kötöttek ki.
Ez egy teljesen Bendegúz történet. A Bendegúz történetet is szeretted?
Nagyon szerettem, és a mai napig is nagyon szeretem.
És gyerekkorodban miket olvastál még az indián könyveken kívül? Mert ez egy kicsit fiús dolog, azt hiszem.
Az indián regények mindenek előtt. Én azt hiszem, hogy az összes Kármály regényt kiolvastam, de nagyon-nagyon szerettem a Pöttyös könyveket, nagyon szerettem a Csíkos könyveket, és kedves mai fiatalok, képzeljétek el, hogy nagyon szerettem a kötelező irodalmat. Imádtam például az Egri csillagokat, vagy Jóka Imor, nagyon-nagyon szerettem, nagyon szívesen olvastam a Jóka Imor regényeket.
És iskoláskorodban előadó művészettel próbálkoztam?
Szavaló versenyeken indultam, nem túl sok sikerrel, általában nem értem el helyezéseket, de legalább kipróbáltam magam.
Én csak szoktam mondani, hogy sokkal fontosabb elindulni, mert a versek szeretete az velünk fog maradni hosszabb távon is. Milyen tárgyból tanultál tovább?
Érettségi után irodakukacként dolgoztam, én ma így nevezem. Hát beültem egy irodába, és az volt a feladatom, hogy másoljam azt, amit mások leírtak. Nem az én világom volt. Ezért későn érő típus lévén 22 éves fejjel megvilágosodtam, hogy én tulajdonképpen pedagógus szeretnék lenni, és ugye ezt a megvilágosodást tett követte, úgyhogy jelentkeztem a Bajai Tanítóképző Intézetbe nappali tagozatra, és fel is vettek.
A legszebb dolog, ami történhetett veled, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sári Katalinnal.
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Beszélgető társam Sári Katalin, a József Attila Irodalmi Kör vezetője. Eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan telt az ifjúság, és ő hogy lett tanítóképzős abból, aki közgazdasági szakközépiskolába járt. Most pedig arról szeretném kérdezni, hogy kik voltak a példaképeid.
Példaképeim voltak elsősorban a szüleim, édesapám. Amikor megjött a munkából, akkor ölébe vett, és mindig énekelt. Együtt énekeltünk, úgyhogy azokat a népdalokat sohasem feledem. Most én énekelek a kicsi unokáimnak. Édesanyám is a példaképen volt, ő sajnos már nem él. Ő hajnaltól késő estig dolgozott, és bármihez fogott, azt tökéletesen végezte. Példaképen volt első tanítónénim, Kopasz Imréné. Pirton kezdtem az általános iskolát, és amikor 65-ben édesapám meghalt, akkor ugye akkoriban még nem volt napközi, édesanyámnak dolgoznia kellett, és a tanítónéni vett szárnyai alá, úgyhogy ő volt az én úgymond napközis tanítónénim. Példaképeim közé tartoznak azok az emberek, akik mindig felállnak, és a nehéz helyzetekből ki tudják választani azt, hogy mi annak a pozitív hozadéka.
Egy pillanatra itt álljunk meg a tanítónéninél. Ha fölidéznél egy-két pillanatot, ami mai napig megvan benned erről a pirtói tanítónéniről, akkor mi lenne az?
A pirtói tanítónéni személyisége, kedvessége, hivatás szeretete örök példa maradt számomra. Jól emlékszem, hogy először mindig aludnom kellett a suli után, nagyon utáltam aludni, de nem volt mese. Igazi anyukaként először aludnom kellett, aztán levegőznöm kellett, aztán a leckét kellett megcsinálni, és utána enyém volt az egész iskolaudvar. Viszont ez a tanítónéni olyan tanítónéni volt, aki szünetekben körbeállt velünk gyerekekkel, és körjátékokat játszott. Úgyhogy tőle azt tanultam meg, hogy játszani kell a gyerekekkel. Soha nem feledem ezeket a körjátékokat, ezeket a közös énekléseket. Úgyhogy én is minden napot ezzel kezdek.
Állítólag a pedagógus azt utánozza, ahogyan őt tanították, és akkor te is ezek közé tartozol. Az előbb abba kezdtél bele, hogy nagyon tiszteled azokat, akik felállnak. Ezek szerint akkor a környezetedben van néhány olyan példa, akik fölálltak valamilyen nagyon nehéz helyzetből?
Hogyne. Sok ilyen emberrel beszélgetek, és élvezettel hallgatom a történeteiket. Sőt, van egy olyan távlati tervem, hogy szeretnék majd könyvet írni azokról a halasi emberekről, akik valamilyen formában példát mutatnak nekünk. Például ilyen F. Nagy Józsi bácsi, aki egyébként a Fénycseppekben is szerepel. Róla írtam Mindenki világítson a maga helyén címmel. De nagyon-nagyon sok példa él itt körülöttünk. Én azt gondolom, hogy ha az ember fókuszál arra, hogy milyen csodálatos emberek élnek körülötte, és nem úgy zajlik egy beszélgetés, hogy panaszkodunk, vagy magunkról beszélünk, hanem figyelünk a másikra, akkor föl tudjuk benne fedezni szinte minden emberben azt az értéket, azt a példát, ami bennünk él tovább.
Hol áll ez a könyv, hány százaléknál, és hány szemét tervezel megkérdezni?
Nem terveztem még pontosan, hogy hány szemét kérdezek, de 10-12-en biztosan benne lesznek. Írtam már Tabajdi József hosszú távfutóról, írtam már Ábrahám Krisztináról, F. Nagy Józsi bácsiról, ahogy az előbb már említettem. Tervezem majd Tóth Nérénkét, Barát Józsi bácsit megkeresni, és tervezem azt is, hogy hétköznapi emberekkel is szeretnék majd beszélgetni.
És mi lesz ennek a kötetnek a címe, az megvan-e már?
A fejemben igen, sok van, mi csodálatos.
Igen.
És hogyha költőkről, írókról beszélnénk, hogy azok közül kik voltak a példaképeid, hiszen most költészettel foglalkozol, akkor kit neveznél meg?
Írók közül nagyon-nagyon szeretem Móra Ferencet, Jóka Imort, Móricz Zsigmondot, költők közül hát természetesen József Attila, a nagy kedvencem Ady Endre, de nagyon szeretem Petőfi Sándort, nagyon szeretem Arany Jánost, illetve a nagy kedvencem Vörös Sándor. Vörös Sándor napi szinten jelen van a mindennapjainkban, hiszen a gyerekekkel az ő versei, megzenésített versei közül minden reggel azzal kezdünk, hogy valamelyiket elővesszük.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sári Katalinnal, maradjanak velünk!
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Vendégem Sári Katalin, József Attila irodalmi kör vezetője, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan telt a gyerekkora, milyen iskolákat végzett, illetve milyen példaképei voltak a saját életéből, illetve a magyar kultúrából, a magyar költészetből és irodalomból. A munkádról, a munkahelyeidről annyit már mondtál az imént, hogy amikor leérettségiztél, akkor utána irodakukac voltál. Miért ennyire megvetően nyilatkozol erről a korszakról?
Tulajdonképpen nagyon nagyra becsülöm azt a munkát, amit a hivatalban dolgozók végeznek, viszont nem az én világom. Ezért meg kellett találnom az utamat. Én egy ilyen későn érő típus vagyok egyébként, nem biztos, hogy rögtön rátalálok arra az útra, ami nekem rendeltetett. Rendeltetett az érdekes szó, mert én abban hiszek, hogy mindenkinek van egy sors feladata, és hogyha nem azon az úton jár, akkor nem érzi ott jól magát. Úgy látszik, hogy nekem ez a sorsom, hogy gyerekeket tanítsak. Nagyon jól érzem magam itt, úgyhogy érettségi után ugye 4 év állami gazdaság, tanítóképző, majd a rekettjén kezdtem el dolgozni, 3.-4. összevont osztályban, csodálatos, tiszta lelkű tanyasi gyerekeket tanítottam.
Ez hányban volt? Ez a rekettjei szecessziós iskola, ugye, ami amikor 10-es években épült. Ez hányban volt, amikor ott dolgoztál?
1983-ban kezdtem el ott dolgozni, és tulajdonképpen amíg el nem mentem Gyesre, addig ott dolgoztam. Gyes után pedig időközben felépült Kertvárosi Általános Iskolában kezdtem el dolgozni 2000-ig. Ezt követően a Szent József Katolikus Általános Iskolában dolgoztam 2 évet, majd a Speciális Általános Iskolába mentem át. 2002-ben ebben az évben jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára. Fölvettek, elvégeztem és gyógypedagógusként dolgozom. 2013-ban a Kiskörösi Egymibe kerültem utazó gyógypedagógusként, majd Jánoshalmán dolgoztam 2 évig, jelenleg pedig igazgatóváltást követően ismét visszatértem a Kiskunhalasi Általános Iskolába, jelenleg pedig ott dolgozom, elsőskéim vannak.
Amikor tanító valaki, hogy érkezik el az életében az a pillanat, amikor azt mondja, hogy inkább gyógypedagógus lesz?
Fölfigyeltem arra, hogy nagyon sok gyerek nem tud olvasni úgy, ahogy kellene, vagy nem tud írni, vagy nem tud megtanulni számolni. És hát ugye minket annak idején a főiskolán erre nem képeztek ki, hogy ennek oka van. Viszont a lelkemben nem voltam hajlandó azt elfogadni, hogy ez a gyerek lusta, nem törődöm, vagy butácska, hiszen azt tapasztaltam, hogy matematikából nagyon gyönge, de más területen meg nagyon ügyes. Érdekeltek az okok. Ez volt az egyik, amiért a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára jelentkeztem. Hát a másik oka pedig talán azt mondom, hogy sorsszerű volt, de inkább erről nem szeretnék most beszélni.
A gyógypedagógián belül milyen speciális területtel foglalkozom?
Tulajdonképpen én tanulásban akadályozottak pedagógiai szakot végeztem. Ez lefordítva azt jelenti, hogy enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket tanítok.
Akkor nyilván arról is megvan a véleményed, hogy miért van ennyi díszes, hogy a tudomány fejlődött annyit, vagy pedig valóban romlott a gyermekeknek a kognitív képessége. Erről mi a meglátásod?
Igen, tulajdonképpen azt szeretném még elmondani, hogy délelőtt a Kiskunhalasi Általános Iskolában dolgozom, délután pedig a második Rákóczi Ferenc katolikus gimnáziumban és szakgimnáziumban fejlesztek sajátos nevelési igényű gyermekeket, és azt tapasztalom, hogy évről évre növekszik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, az úgynevezett idézőjelben normál iskolákban is. Mi ennek az oka? Van egy hivatalos verzió, ugye mi azt tanultuk még annak idején, hogy valamilyen terhesség alatti történés vagy szülés körüli történés következtében fellépő például oxigénhiány. Én azt gondolom erről, hogy van ennek egy másik oka is, mégpedig az, hogy a világ elgépiesedett a gyermekek körül. Biztos te is emlékszel arra, hogy nekünk a gyerekkorunk hogy telt. Mozogtunk, fára másztunk, rosszalkottunk, játszottunk a szabadban. A mai gyerekek nem mozognak és nem beszélnek. Ugye mindennapos testnevelés azt a mozgást nem tudja pótolni, amiben nekünk annak idején részünk volt. Na most, hogyha nem mozog a gyerek és nem beszél, akkor az agy sem fejlődik. Gépek veszik át az édesanya mesélését sokszor.
Hamarosan folytatjuk Sári Katalinnal.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Ha azt mondom, hogy pedagógus pálya, akkor mi az az első gondolat, ami eszedbe jut róla?
Az első gondolatom az, hogy a világ legcsodálatosabb, leggyönyörűbb hivatása a pedagógusé. Akkor, hogyha megtaláljuk ennek a szépségét. Akkor, hogyha megtaláljuk a gyerek lelkéhez vezető utat, mert a legfontosabb, hogy azt megtaláljuk. És ha ez megvan, ha megnyertük az érzelmi csatát, akkor gyönyörűen és nagyon eredményesen tudunk a gyerekkel együtt dolgozni. Na ez az az izgalmas út, és ez az a szépsége a dolognak, ami miatt azt mondom, hogy ez egy csodálatos pálya és csodálatos hivatás.
És hogyha valaki nagyon szereti a pályáját, akkor hogy adja fejét arra, hogy egy irodalmi kört megszervezzem?
Hát ezt úgymond az élet hozta magával. Volt egy irodalmi kör, és hát eljött az idő, amikor az irodalmi klubtársak azt mondták, hogy valami újat kellene, valami mást kellene, máshová, másfelé kellene elindulnunk. Fölmerült ez az igény, és valamiért rám néztek. És én tiltakoztam, nem, szó sem lehet róla. Én dolgozom, ti nyugdíjasok vagytok, valakit válasszatok ki. Nem, ők valamiért nem tudom megmondani, hogy miért hozzám ragaszkodtak, és akkor 2015. februárjában összejöttünk, hogy megbeszéljük közös dolgainkat, ami nem is volt kevés. Például, hogy merre induljunk el, mi az, amit szeretnénk. Közösen megalkottuk a csoportszabályainkat, közösen megalkottuk azokat az elveket, amelyek mentén haladni szeretnénk. És olyan érdekes az élet, mert tulajdonképpen csak úgy történtek velünk a dolgok egymás után.
Én fényképeket nézegettem a Facebookon, és nekem úgy tűnik, hogy ti nem csak az irodalmi körben tartotok össze, hanem a magánéletben is összetartotok, jól láttam?
Teljesen jól láttad, mi egy nagyon-nagyon összekovácsolódott, összetartó csapat vagyunk. A magánéletben is segítjük egymást, telefonon is beszélünk, fel is keressük egymást. Hát a családom néha kicsit rossz néven veszi, amikor este 9-kor hívnak, és azt mondják az irodalmi klubtársaim, hogy most született meg a vers, hallgasd meg. Hát természetesen, hogy meghallgatom. Sokszor kérnek tőlem segítséget magánéleti dolgaikat illetően. Természetes, hogy a magam módján igyekszem segíteni, tanácsot adni.
A körvezető tulajdonképpen az is pedagógus, csak egy más korosztályú csapatot kell vezetnie.
A korosztályt illetően, hála Istennek, hogy most már elmondhatjuk azt, hogy fiatalok is vannak a tagjaink között. Legfiatalabb irodalmi klubtársunk 16 éves, legidősebb irodalmi klubtársunk pedig 85 éves.
Katalin, miért József Attila? Hát itt Halason vagyunk, itt vannak parasztverselők, van Vajda hagyomány, van Csokonai hagyomány, de József Attila hagyomány szerintem nem nagyon van. Hogy lett ebből József Attila?
József Attila neve nem az én ötletem volt. Tulajdonképpen körbeadtunk egy papírt, amikor újjá szerveződtünk, és arra kértem a klubtársaimat, hogy írják föl azt a nevet, ami szerintük a legméltóbb egy irodalmi körhöz. És a legtöbb cetlin József Attila neve szerepelt.
Nyilván olyan tekintély, és egy kicsit elfeledett tekintély azt hiszem napjainkban, a tananyagon belül is, hogy akik szeretik, azok meg is szerették volna menteni József Attilát. Hadd kérdezzek olyanról, hogy milyen rendezvényeitek voltak a közelmúltban, amikre szívesen emlékszel vissza?
Minden rendezvényre és minden összejövetelre nagyon-nagyon nagy örömmel emlékszem vissza. Én most nem untatnám a kedves hallgatókat azzal, hogy minden rendezvényt felsorolok. Egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy minden hónap utolsó vasárnapján találkozunk a Szakiban. Nyári időben 4 órakor, téli időszakban pedig 3 órakor, úgyhogy most lesz majd hétvégén egy ilyen összejövetelünk, de amit még szeretnék kiemelni, és ami csodálatos, felejthetetlen emlék, és ami még jobban összekovácsolt minket, az a 9 könyvbemutató, ami a Fénycseppek ősbemutatóját követte. Voltunk Balotaszálláson, Zsanán, Szegeden, Kecskeméten, nem is tudom itt hirtelen most felsorolni, hogy hány helyen, Kiskunhalason is több bemutatót tartottunk, és ezeknek a könyvbemutatóknak a hangulata, a könyvbemutatókat követő beszélgetések, azok örökre az eszünkbe és a szívünkbe vésődtek. Egy nagyon kedves emlékemet hadd mondjam el gyorsan, hogy Balota szálláson tartottunk éppen könyvbemutatót, hogy ne mondjam, ugye Kiskunmajsán is voltunk, Szankon is voltunk, az előbb kihagytam. Nos, Balota szálláson a könyvbemutató közepén, műsorunk közepén felállt egy 80 év körüli néni, és azt mondta, hogy őt úgy megragadták ezek a versek, hogyha megengedjük, akkor ő elmondana egy verset. És ez a 8 általánost végzett 80 éves néni elmondott egy nagyon-nagyon hosszú verset hibátlanul, példát mutatva a hazaszeretetből, irodalom szeretetből. Úgyhogy mi is nem csak mi adtunk az embereknek, hanem kaptunk is.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sári Katalinnal, a József Attila Irodalmi Kör vezetőjével.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Mai beszélgető társam Sári Katalin, a József Attila Irodalmi Kör vezetője. Eddig a kör tevékenységéről beszélgettünk, illetve Sári Katalin személyéről, pályájáról. A továbbiakban pedig azt kérdezem, hogy hogyan vesztek részt a város életében?
Részt veszünk a város kulturális vérkeringésében, különböző meghívásoknak elegettéve. De nem csak a város életében veszünk részt, hanem például kirándulásokat szervezünk. Legutóbb a Királytanyán voltunk például. Egy felejthetetlen lovaskocsi túrán, mert azt gondolom, hogy a közösség formálásának legalább akkora jelentősége van a mai világban különösen, mint az irodalom terjesztésének. Egyébként alkotásainkkal részt veszünk egy országos lefedettségű irodalmi folyóiratban, valamint minden évben antológiákban is szerepelünk.
Ha jól tudom, akkor a középiskolákat most járjátok rendhagyó irodalmi órákkal. Lehet erről valamit tudni, vagy csak azok tudnak róla mesélni, akik részt vesznek ezeken az órákon?
Én remélem, hogy sokan értesültek már erről, hiszen egy újságcikk, egy terjedelmes újságcikk jelent meg nemrégiben a Halasi Tükörben erről a tevékenységünkről. Rendhagyó interaktív irodalmi órákat szeretnénk tartani a város összes középiskolájában. Ezek közül kettőt már meg is tartottunk, egyiket a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban és szakgimnáziumban, a másikat a Bibó István gimnáziumban, illetve van egy meghívásunk a Sziládi Áron református gimnáziumtól is, jövőre pedig szeretnénk a szakközépiskolákba is kimenni. Ezeknek az interaktív irodalom óráknak több rétű célja is van. Egyrészt, hogy felfedezzünk fiatal tehetségeket, hiszen nem sokára meghirdetünk egy pályázatot, és ide be lehet küldeni a verses vagy prózai alkotásokat. Másrészt pedig egy picit szeretnénk más megközelítéssel megszerettetni a versek irodalom világát a fiatalokkal.
Megkérdezhetem, hogy milyen versek hangoznak el ezeken az órákon?
Két részből áll az óra. Az első részben irodalmi klubtársaim saját alkotásaikat olvassák fel, hogy a fiatalokkal magunkat is megismertessük egy kicsit, tudjanak róla, hogy létezik Kiskunhalason egy József Attila irodalmi kör, de az óra nagyobbik felét az interaktív játékok foglalják el. Tulajdonképpen ezek egy ilyen mozgásos játékok, egy példát, ha szabad említeni, mondjuk például játszunk ilyet, hogy keveredj, állj meg, csoportosulj, keveredj, szóra fiatalok a teremben járkálnak, állj meg, szóra megállnak, mondjuk csoportosuljatok a szerint, hogy Petőfi Sándor születési évszámának mi az utolsó számjegye, és akkor a fiatalok háromasával összekapaszkodnak. Pázli játékot játszanak, tulajdonképpen igaz-hamis játékot játszanak, sőt, egy nagyon érdekes feladat az interaktív órán, hogy vitatkozniuk kell velem a fiataloknak, azt állítom, hogy az internet világában nincs szükség arra, hogy könyvet vegyél a kezedbe, és két csapatra osztanak a fiatalok, és ezzel kell vitatkozni. Brilliáns, káprázatos megoldások születtek.
Arról, hogy miért jó a könyv, igen, ez klasszikus ördögügyvédje mondat. Egy éves a fénycseppek. Mi történt az elmúlt egy évben fénycseppek ügyében?
Ugye december 15-én volt az ős bemutató a Közösségek Házában, ahol a rengeteg adventi rendezvény ellenére több mint 100-an jelentek meg ezen a könyvbemutatón. Ezt követte további 8 könyvbemutató, és hát az irodalmi klub életének ezek nagyon-nagyon színes emlékei, állomásai. Azt kell mondjam, hogy az 500 példányból mára már csak 3 példány maradt, és még a mai napig is érdeklődnek a felől, hogy hol lehet kapni fénycseppeket. úgyhogy nagyon örülünk ennek.
Hogyha valaki olvasni szeretné, azért mondjunk egy-két tippet, hogy hol olvashatja.
Nehéz kérdést tettél fel. Tudnélik, régebben kapható volt a könyvesboltban, de mostanra már elfogyott. Tudomásom szerint a Rákócziban van még belőle 3 példány a könyvtárban, illetve a városi könyvtárban is kölcsönözhető.
És mi a véleményed arról, hogy a 60-i szavaló verseny kötelező verse a Fénycseppekből lesz 2018-ban?
Amikor értesültem a hírről, akkor egy hatalmas juhú felkiáltással nyugtáztam ezt a tényt. Hihetetlen nagy megtiszteltetés és öröm számunkra.
Vers az, amit mondani kell, mondta Kányádi Sándor. Megköszönöm a mai beszélgetést Sári Katalinnak, a József Attila Irodalmi Kör vezetőjének.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, riportunkat elérhetik az interneten is, a Halas Rádió hangalbumán.